Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytassuk műsorunkat. 42 fokos afrikai hőség, felhőszakadás és teniszlabda méretű jégeső. Három kivéthetetlen közlekedési körülmény napjainkból, amellyel bármikor találkozhat egy autós a magyar utakon. A 65-70 fokosra felhevült utastér is okozhat maradandó károkat, sőt úgy tűnik, hogy a nyári kánikulában az autók motortüze is gyakoribb lehet. Persze elképzelhető, hogy nincs ilyen összefüggés, de a gyakorta előforduló villámárvizek már bizonyítottan sűrűbben szedik a műszaki áldozatokat. A motorba, a szívórendszerbe kerülő víz végérvényesen lenullázhatja az erőforrást és vele együtt a pénztárcánkat. Ám a víztől zárlatossá váló villanyautó akkumulátor viszont már sokkal cifrább következményekkel, tűzzel, sőt akár robbanással is, 4-5 milliós kiadással is fenyeget. Talán a legkevésbé ártalmasnak tűnő nyári közlekedési kockázatot a jégeső jelenti. Bár így is megtörténhet, hogy könnyen több hetes karosszéri javításra és akár milliós szerviz számlára számíthatunk egy kiadós jégzivatart követően. Mit tehet autója és saját zsebe védelmében egy autós a mostanihoz hasonló időszakban? Kérdezzük Válint Pétert, a Porsche Pest szerviz igazgatóját, akit köszöntök a stúdióban, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Péter, miért van az, hogy 50 évvel ezelőtt kevésbé okozott problémát az akkori autósoknak az időjárás? Azért, mert esetleg most ugye egy komoly klímaváltozás közepette vagyunk, vagy azért, mert az autógyárak nem tartottak lépést a klímaváltozással?
Ez egy nagyon jó kérdés, bár azért visszaemlékezve egy 30-40 évvel ezelőtti autós élményeimre, azért az érdi emelkedőn meglehetősen sok autó állt a leállósávban, akkor is túlmelegedő hűtőfolyadékkal és egyéb problémákkal. Az autók technikailag sokkal bonyolultabbak lettek, sokkal kevésbé igénylik a napi rendszerinti karbantartást. Rengeteg információt adnak át ugye a felhasználó részére, a sofőr részére, de ettől függetlenül nem teljesen védettek azoktól a környezeti hatásoktól, és itt beszélhetünk a hőmérséklettől, a hirtelen nagy mennyiségű csapadékról, a jégről nem is beszélve, amik csak emlékezzünk vissza az elmúlt hetek hőmérséklet adataira, amik érik ezeket a technikai eszközöket a mindennapi használatok során. Ha megnézzük, hogy amiről itt beszéltél, hogy 40 fokos környezeti hőmérséklet, az aszfalt hőmérséklet 50-55 fokra is fölmelegszik, egy autópálya üzemeltetésnél, ha megnézzük, akkor az autópályáról az aszfaltról visszasugárzó hő az azt jelenti, hogy a gépjármű hűtőrendszere például 50 fokos levegő közegben próbálja ellátni feladatát. Az autók jelentős része rendelkezik klímaberendezéssel, ez a hűtőrendszerekre további jelentős terhelést ró, és itt bizony-bizony előfordulnak olyan helyzetek, amikor egy tartósabb nagysebességű autópálya használatnál mondjuk indul a család nyaralni, tele van rakva az autó, ülünk benne 4-5-en, csomagtartó, tetőcsomagtartó, ne adj Isten, még vontatunk is vele majd, hogy bizony-bizony a hűtő teljesítmény extrém körülmények között nem lesz elegendő. Az autógyárak fejlesztenek mindig olyan modelleket, ugye amiket trópusi vagy mediterrán országokba szállítanak, ott ezekben az autókban ugye a hűtő teljesítmény, a hűtők mérete, a ventilátorok mérete teljesítménye jóval nagyobb, mint mondjuk egy hagyományos mérsékelt égővre vagy egy skandináv országba gyártott gépjárművé. Ez nem azt jelenti, hogy egy Magyarországon értékesített autóval nem lehet elindulni akár Olaszországba, akár Görögországba, Spanyolországba egy hosszabb útra, de bizony-bizony a gépjármű életkorának előre haladtával egyre inkább megbosszulja magát, hogyha a karbantartások és az odafigyelés, amivel egy gépjármű élettartamát vagy működés biztonságát hosszú távon fönn lehet tartani, azok elmaradoztak, esetlegesen a magas javítási költségek miatt kimaradt egy alkatrésznek a cseréje, csak javítás történt, ott ezek megbosszulhatják magukat hosszú út előtt, mindenféleképpen érdemes azért egy autót átvizsgáltatni, és vannak erre mindenféle checklisták, akár egy utazás előtti átvizsgálással, akár egy inspekciós szervizzel megtámogatni ennek a gépjárműnek mondjuk a hosszú úton történő használatot.
Az elmúlt hetekben nagyon sokszor hallottunk a hírekben olyanról, hogy itt-ott-amott egyik autópályán, másik közúton kigyulladt egy autó, és porig égett. Nem tudták eloltani, vagy már nem volt értelme, mert annyira erről haladott a tűz. A lényeg az, hogy elszaporodtak az autótüzek. Van-e összefüggés a nagy hő tartós nagy hő, nagy kánikula és mondjuk az autótüzek között hogyan lehet kivédeni egy autó motortüzet? Mi gyullad meg egy motorban, ahol egyébként is magas az üzemi hőfok?
Ismét előkerül az a kérdés, amiről az előbb beszéltünk. Egy hagyományos belső égésű motoros gépjárműben természetesen az üzemanyag és az üzemanyagrendszerrel kapcsolatos részek, amik a leginkább alkalmasak arra, hogy tüzet okozzanak egy motortérben. Főleg egy idősebb autónál, ahol egy gumicső, egy műanyag alkatrész előregedése előbb-utóbb olyan problémákat okozhat, ami akár tűzveszélyes is tehet egy gépjárművet. Ezeket a meghibásodásokat csak és kizárólag rendszeres átvizsgálásokkal, karbantartásokkal lehet kivédeni. Ott sem 100%-osan, de a kockázatot lehet jelentősen csökkenteni.
Amikor az ember a napon hagyja az autóját, ugye 60-70 fokos belső hőmérsékletet is lehet mérni. Sajnos nagyon sok haláleset is fűződik ehhez a hírhez. Néhány ember meggondolatlanul benne hagyta a kutyáját, macskáját, sajnos már a gyerekeket is hagytak így bent. Egy biztos, hogy a műszerfal és a környezete, a műszerek is nagyon rosszul érzik magukat ebben a nagy hőmérsékletben. Állítólag sokkal gyorsabban öregszik a műszerfal, egy csomó eszközre káros hatást gyakorol a nagy hő. Ez ellen egyáltalán lehet védekezni? Például az autógyárak miért nem használnak olyan fényvédő bevonatú szélvédőt, amely meggátolná vagy jelentősen mérsékelni ezt a nagy hő ingadozást?
Hát léteznek ilyen jellegű megoldások.
Extra pénzért persze.
Hát természetesen léteznek ilyen megoldások. Itt azért tegyük hozzá, hogy itt egyrészt a szélvédőnek vagy az oldalablakoknak ugye megfelelő átláthatóságok kell rendelkeznie, hiszen ez egy elég komoly forgalombiztonsági kockázatot jelentene, hogyha olyan bevonattal rendelkeznek a szélvédők, vagy az oldalablakok, az első oldalablakok, amik gátolják mondjuk a vezetőnek a tökéletes kilátását ugye a környezetére. De ha megnézzünk ezeket az autókat, akár az újakat, akár a régebbieket, a B-oszloptól hátrafelé rengeteg autó létezik, olyan sötétítés, ami pont erre szolgál, hogy egyrészt az utastér hőmérsékletét kordában tartsák, másrészt ugye a klímaberendezéseknek a terhelését csökkentsék, és ezzel az utastérnek a komfortját javítsák. Természetesen egy napon hagyott autó nem csak az üvegeken keresztül, hanem teljes egészében ugye fölmelegszik. Hát ugye láttunk rengeteg ilyen videót különböző megosztó portálokon, hogy a motorháztetőn ugye tojást lehet sütni például egy melegebb nyári napon. Mindenféleképpen javallott. Egyrészt parkolásnál érdemes odafigyelni, ha már tüzekről beszéltünk, hogyha olyan helyen parkolunk, ugye rengeteg fesztivál van, járunk strandra, füves parkolóba állunk meg a kocsival. Egy hosszabb útszakasz után a részecskeszűrők katalizátorok hőmérséklete több száz Celsius fokra melegszik föl. Ha beállunk egy olyan füves területre, hetek óta nem esett az eső, ahol a száraz fű érintkezik közvetlenül, vagy akár csak közel van ezekhez a részecskeszűrőkhöz, katalizátorokhoz, bizony-bizony ez is tüzet okozhat. Erre érdemes mindenféleképpen odafigyelni. Ha leállunk valahol az autóval, ugye az árnyékos helyek azok mindenféleképpen keresettek az ilyen jellegű parkolókba, hogyha egy fa mellé, fa alá be tudunk állni, ugye akkor az a gépjármű hőmérsékletét jelentősen tudja csökkenteni a napi parkolás során. Viszont érdemes odafigyelni, hogy egy vihar keletkezése esetén egy fa alatt parkolni például kifejezetten veszélyes. Nagyon nehéz erre olyan tanácsot adni, vagy pedig olyan megoldást keresni, ami minden esetben megfelel ugye a gépjármű és a környezetének biztonsága érdekében.
Ha már a vihar, az eső is nagyon sok problémát okozott az elmúlt években. Látjuk, hogy egy-egy villámárvízben, akár tengelyig érő vízben is közlekednek az autók, vagy annál is mélyebben, és ugye néhány meggondolatlan autós azt gondolja, hogy nagy nekifutással át tud szaladni egy mélyedést kitöltő vizes árkon, hát nem mindig sikerül, aztán mikor bemegy a motorba a víz, akkor nézheti magát, meg a pénztárcáját. Miért okoz ennyire nagy problémát a víz, ami bekerül a motortérbe, és egyáltalán tanácsos-e a 30 centinél nagyobb vízben autózni?
Hát javasolt, hogyha a víz magasság vagy mélysége eléri a kerék közepet, gyakorlatilag a tengelyt, akkor annál mélyebb vízben nem érdemes egy hagyományos gépjárművel belehajtani. Természetesen vannak olyan terepjáró autók, ahol a levegőcsatornák vagy szívócsatornák ki vannak vezetve egészen a tetőig, és 50-60-100 cm-es gázlómélységgel is rendelkeznek ugye ezek a gépjárművek. De nem rendelkezünk ilyen speciális autóval, akkor az ilyen mély vizeket érdemes elkerülni. Ha a motor, ugye általában a gépjármű motorok, azok a valahol a hűtőrács tetején csatlakoztatott levegőbeszívó csöveken keresztül kapják, tehát azon keresztül lélegeznek, ott kapják ugye a levegőt. Amikor belemegyünk egy pocsolyába, vagy belemegyünk egy mély vízbe, és a lökhárító beleér már a vízbe, akkor gyakorlatilag egy hullámot gerjesztünk ugye az autó előtt, és ez a hullám akár fölcsaphat a motor háztetőre is, ilyenkor megvan annak az esélye, hogy ezen a levegőszívó csatornán víz kerül a motorba, a levegőszűrőn és a csöveken keresztül víz kerül a magába a hengertérbe, és ez a hengertérbe egy hidraulikus ütést okoz, hiszen nem összenyomható ugye a folyadék, ezt tanultuk fizikából. Egy hidraulikus ütést okoz a motoron, ami akár végzetes károsodást is okozhat, tehát azt jelenti, hogy komplett motorcserét kell végezni az autón, vagy pedig nagyon költséges javítást. Tehát ezt elkerülendő mindenféleképpen érdemes elkerülni ezeket a mély vizeket a hagyományos gépjárművekkel, vagy egy átlagos gépjárművel. Nem beszélve arról, hogy sok esetben, hogyha fölmerül mondjuk egy azt mondjuk, hogy hát minket ez annyira nem befolyásol, hiszen a biztosításunk majd fedezi ezt a kárt. Abban az esetben, hogyha szándékosan hajtunk benne bele ebbe a mély vízbe, és előre látható az, hogy ez kárt fog okozni a gépjárművekbe, hát bizony-bizony a biztosító is föl fogja tenni azokat a kérdéseket, hogy miért tettük ezt meg, és elképzelhető, hogy a biztosításunk nem fog fedezetet nyújtani, hiszen nem egy rendeltetésszerű üzemeltetésnél történt a gépjárműnek a károsodása.
Csak a légbeáramlás, légszűrőnél sérülhet a motortér, a motor, vagy pedig egyébként az elektronikai rendszer is kárát láthatja, hogy vizet kap. Például nagyon gyakori, hogy az emberek, pláne a korosabb autókat előszeretettel tisztítják nagyomású vízzel a motorteret. Tehát azért kérdezem, hogy nem okoz kárt másutt a víz, csak a motorban?
Hát ha haladunk vele, akkor is rövid ideig történik. Ugye maga ez a hidraulikus ütés, vagy ez a vízkár ugye a motoron belül, az aránylag rövid üzemeltetés alatt is, tehát akár egy pár méter mély vízben történő haladásnál is komoly problémákat okoz. Az elektronikánál, amit említettél, nem tanácsos nagyon simosóval mosni ugye a motorteret. Közvetlenül a csatlakozók és a elektromos egységek, azok ugyan vízbiztosak, cseppenő víz ellen, vagy pedig párás levegő ellen, de a nagynyomású mosóból kijövő akár 100 báros vízsugár igen komoly károsodást tud okozni a érintkezőknél, a különböző szigetelő elemeknél, és az hosszú távon, de akár rövid távon is problémát okozhat egy gépjárműnél. Ha az autó beázik, tehát mondjuk ott hagytuk a parkolóba, és olyan mély vízbe került. Tehát mondjuk egy olyan helyen álltunk, ahol összegyűjt a víz, és egy fél méter vízben állt az autó, és ez bejutott gyakorlatilag bejutott az utastérbe is, hiszen az ajtó tömítések azok valamilyen mértékig ugye vízzáróak, de egy tartós nagyobb víznyomást ugye nem tudnak visszatartani, és az autóba befolyt a víz. Ilyen esetekben az alacsonyan lévő, tehát ugye a mélyebb pozícióban lévő elektronikák, akár ugye az új autóknál az ülés alatt, a padlószőnyegek alatt lévő elektronikák igen komolyan károsodhatnak. Ilyen esetekben mindig szükséges az, hogyha már ha ennyi víz befolyt az autóba, hogy ezek az elektronikáknak a cseréje megtörténjen, hiszen hiába szárítjuk ki őket, ezek akár egy hét múlva, egy hónap múlva, egy év múlva olyan szorványos és értelmezhetetlen hibákat fognak okozni az autó elektromos rendszerében az oxidáció miatt, ami későbbiekben igen komoly működési és komfort problémákat okozhat a gépjárműnél.
A tetőablak különösen támadható az eső által. Mit tehetünk, hogy védett legyen?
Javasolt a gépjárművek tetőablakát, ugye a gyártói technológia szerint mindig átvizsgáltatni ugye az inspekciós szervizek során, hiszen itt általában a tetőablaknak a négy sarkában, hogyha kinyitjuk a tetőablakot, meg is tudjuk nézni, különböző lefolyókat találunk. Ez a négy lefolyó biztosítja azt, hogy a tetőablaknál beszivárgó víz az ne az utas térbe kerüljön, hanem az autó alá levezetésre kerüljön csöveken keresztül. Viszont amikor a gépjármű hosszú időn keresztül mondjuk használatban van, porosodik, apró kis szemcsék kerülnek bele ugye ezekbe a részekbe, ezek előbb-utóbb ezeket a lefolyókat képesek eltömíteni, vagy a keresztmetszetüket szűkíteni, így egy jelentős csapadéknál, tehát amikor jön egy villám zivatar, és jelentős csapadék éri a tetőablakot, akkor ezeken a tetőperemeknél nem tudják elvezetni ugye ezt a nagy mennyiségű vizet, vagy pedig el vannak tömödve, és akkor beházik az autó.
Az elektromos autóknál 100% az elektronika, szemben a belségésű motoros autóknál. Ezekre gondolom még nagyobb veszélyt jelent az eső, a hirtelen ezúduló eső, vagy a különböző mélyedéseket kitöltő víz, ami álló és pangó víz.
Hát ez egy érdekes dolog, hiszen az elektromos autók akkumulátorai azok adódóan ugye a veszélyforrásból, hogy nem szeretik igazából ugye a vízzel való találkozást. Nagyon biztonságosra vannak tervezve, tehát gyakorlatilag vízbiztosak mondhatjuk azt, hogyha elmerítjük egy teljesen jó akkumulátort, ha elmerítünk egy vizes kádba teljes egészében, akkor is ez kell, hogy nem szabad, hogy belefolyjon a víz. Tehát a vizet mindenféleképpen kint tartják. Itt, amire érdemes odafigyelni, és ami nagyon fontos, hogyha használt autót vásárolunk. Ugye az akkumulátor egy használt elektromos autónak a legértékesebb része, mondhatjuk így, tehát akár az autó értékének 70-80%-át is maga az akkumulátor képviseli, a nagy feszültségű akkumulátor képviseli. Itt nagyon fontos az, hogy tudjuk azt, hogy ennek az akkumulátornak a javítása korábban is mindenkor a gyártói technológiának megfelelően szakszerűen történt. Hiszen sok esetben gyakorlatilag az a nagy feszültség akkumulátornak gyakorlatilag mindig, például egy akkumulátor megbontás után a tömítés részeket, a fedeleket a gyártó minden esetben technológiai cserőre előírja, hiszen bármilyen deformáció okozhat olyan problémát, hogy ugyan normál esetben nem folyik bele a víz, de egy ilyen esetben például, amiről beszéltünk, hogy egy vízben megmerül az elektromos autó, vagy benne van egy 30 centi vízben, és az akkumulátor cella ugye vízben áll, ott szivárgás léphet föl, ami igen komoly biztonság és tűzveszélyt jelent a felhasználóra és a környezetére is.
Az elektromos autóra ugyanannyira veszélyes egy átlagos nagy zivatar vagy egy felhőszakadás, mint a hagyományos belső égésű autó?
Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy igen. Tehát felhasználói oldalról, hogyha mind a két autó megfelelő műszaki állapotban van, tehát gyártói állapotban van, akkor igazából nincs különbség abban, hogy ez egy elektromos autó vagy egy hagyományos belső égésű gépjármű.
Mostanában egyre gyakoribb, hogy pingpong és teniszlabda méretű jég esik egy-egy nagy zivatar kapcsán. Itt Magyarországon is előfordult sajnos az elmúlt hetekben. Igen komoly karosszéria károkat tud okozni. Javíthatók ezek, és hogyan lehetne kivédeni, hogy ezek kevesebb kárral járjanak ezek a behatások?
Hát felhasználó oldalról igazából nagyon nehéz. Akkor tudjuk kivédeni 100%-ban a jégesőnek a lehetőségét, vagy a veszélyét, kockázatát, amennyiben fedett garázsban állunk, vagy olyan parkolóhelyen, ahol mondjuk jéghálóval védik ugye a bent álló gépjárműveket. Ezek azért, hogy is mondjam, csak jó eséllyel kivédik a jégkárt. Amár megtörténik a baj, ugye itt beszéltünk, ugye, vagy említettél teniszlabda nagyságú jéget, hát a teniszlabda nagyságú jég ellen olyan nagyon-nagyon nagy védelem nincsen, tehát ott nincs igazából mit tenni. Ha szerencsénk van, akkor a jégeső az nagy mennyiségű vízzel érkezik, és aprószemű, ez az esetek nagy részében semmilyen komoly károsodást nem okoz a gépjárműnél. Minél kevesebb az eső, és minél nagyobb a jég, ugye a látható kár az annál nagyobb lesz az autón. Vannak erre specializált jégkárjavítók, akik fényezési technológia nélkül tudják javítani ugye ezeket a gépjárműveket. Itt az a nehézsége ugye ennek az iparágnak, hogy amikor egy-egy területet, nagyobb területet jégeső érint, és nagyon sok autó károsodik, akkor hirtelen a kapacitások nagyon szűkösnek bizonyulnak ezen a területen, és akár több hónapig is elhúzódnak magának a gépjárműnek a javítási idejei. A jó hír az, hogy a gépjármű ettől azért bár esztétikailag meglehetősen demoralizáló, de legalább használható.
Mit védjenek az emberek jobban? Az üveget, vagy pedig a tetőlemezt, a motorháztetőt, oldallemezeket? Mert ugye vannak azért házi praktikák, amivel lehet segíteni, például szőnyeget szoktak ráteríteni.
Aprószemű jég ellen ez akár jó is lehet, bár ugye, hogy is mondjam, csak mondjuk állunk egy strand parkolójában, amikor jön a jégeső, azért ritkán szokott nálunk hirtelen szőnyeg lenni, amit ráterítenénk az autóra. Otthon azért javasolt, hogyha az autók fedett helyen állnak, akár ez nem kell feltétlenül garázsnak lenni, akár lehet egy lábon álló valamilyen tető. Több szempontból is szerencsés, egyrészt ugye a jégkár ellen védi a gépjárműnket, másrészt ugye, amit említettél, ugye a rendszeres napsütés és az UV-sugárzás a gépjárműbe épített műanyag alkatrészeket, az utastérben lévő műanyag alkatrészeket meglehetősen igénybe veszi, tehát ez egy jó megoldás arra, hogy aránylag alacsony költséggel a gépjárműnk élettartamát ezen a területen jelentősen megnövelhessük.
Van olyan jégkár, amely teljes egészében kidobásra ítéli az autónkat?
Hát ugye itt, ha biztosítóról, biztosítási eseményről beszélünk, akkor ugye a gazdasági, gazdaságos javíthatóság az, ami meghatározza azt, hogy egy gépjármű az még a kárkori értékének bizonyos százalékáig ezzel a technológiával javítható, vagy nem. Ha nem, akkor ugye gazdasági totálkárról beszélünk, ugye egy-egy autónál. Jégkárnál azért hála Istennek meglehetősen ritka az ilyen, de azért volt már olyan gépjármű, ami, ami dió vagy teniszlabda nagyságú jegekkel találkozott és nagy mennyiséggel, ami olyan mértékű károsodást szenvedett a karosszéria, hogy egyszerűen gazdaságosan nem volt javítható. Jégkár technológiával sem, hiszen a mély horpadások keletkeztek, aminél maradandóan alakváltoztak ugye a lemezek, illetve olyan az alkatrész cserékkel olyan értékű lett volna akár javítás, amire már ugye a biztosító azt mondta, hogy gazdaságosan nem teljesíthető.
Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók. Önök Válint Pétert, a Porsche Pest szerviz igazgatóját hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom a rádiók elő önöket. Viszonthallásra.
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.